Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpöli Tóth Levente vagyok, tartsatok velünk! Harmadik évad, harmadik epizód, mindenkinek óriási üdv innen az MI stúdióból. Még mielőtt azonban belevágunk a sűrűjébe, egyetlen kérdést kell minden hallgatónak megválaszolnia, méghozzá a legnagyobb őszintességgel. Tedd a szívedre a kezed, teljesítettedre már az MI kihívást? Azaz, elvégezted már ingyenes online alapozónkat, amely a mesterséges intelligenciáról nyújt átfogó áttekintést? Ha a válasz nem, akkor először is azt gondolom, hogy mindenkinek önvizsgálatot kell tartania. Másodszorban pedig, hogyha ez tényleg így van, akkor mindenképpen érdemes a podcast meghallgatása után azonnal rámenni az ai-hungry.com oldalra, és onnan megnyitni a felületet. Mindössze 2-3 órás befektetéssel teljesíthető a kihívás, és ezzel is egyel közelebb kerülünk az év végére kitűzött 100 000-es célszám eléréséhez. Nem érdemes tehát halogatni, MI kihívás az AI Hungry-n, a végén pedig kérjük, hogy okleveled megosztásával kürtöld világgá a sikeres teljesítést ismerőseid körében. Na hát akkor mindezek után kanyarodjunk rá mai témákra, amely nem más, mint a personalizáció és az ügyfélút kapcsolata. A stúdióban pedig nagy szeretettel üdvözlöm mai vendégünket, Tig Domonkost, a JASP ügyvezető igazgatóját. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, Domonkos.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Szuper. Na, mostanában ugye hát egyre többet hallunk az ügyfélútnak a fontosságáról, és ugye nagyon sokan nem igazából vannak tisztában azon, hogy mit is jelent az, hogy ügyfélút, csak azt látják, hogy valamit el szeretnének intézni, és valami nem stimmel. Vagy meg szeretnének venni valamit, igénybe szeretnének venni egy szolgáltatást, és valami félre megy. Melyek tehát ez általában az ügyfélútnak a klasszikus elemei, és egyáltalán lehet-e általánosítani, hogy hogyan lehet beazonosítani ezeket a bizonyos touchpointokat?
Szerintem kezdjük onnan, hogy milyen touchpointok vannak általában a digitális világban. Tehát a legjellemzőbb az valamilyen képernyőn keresztüli touchpoint, legyen az egy laptop, vagy bármilyen számítógépen, egy böngésző, vagy legyen az ugyanez mobilon. És természetesen akkor vannak az ilyen üzenetjellegű touchpointok, mint például az e-mail, push notification, tehát az ilyen direkt üzenet küldés. Az ügyfélút pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeken a touchpointokon keresztül hogyan próbáljuk az ügyfelet úgy kiszolgálni, hogy az számára is a legkényelmesebb és kézenfekvőbb legyen.
Na most ugye az ügyfélutat, hogyha szeretnénk ugye optimalizálni, akkor gyakorlatilag az ügyfél élmény kell egy kicsit így megbabrálnunk, márpedig ehhez a personalizáción keresztül vezet az út, és talán érdemes így mindenkit végiggondolni azt, hogy mit is értünk personalizáció alatt, mert ez sem biztos, hogy teljesen egyértelmű.
Igen, hát a mi cégünk personalizációval foglalkozik, ilyen szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleinknek, tehát ez egy számunkra egy húsba vágó kérdés. Personalizáció azt jelenti nagyon röviden, hogy a felhasználóknak számukra a legrelevánsabb tartalmat, terméket, hírt, bármilyen fogyasztási egységet kínáljuk, és ezt tetszőleges pontján tudjuk az ügyfélútnak megtenni, és tetszőleges touchpointokra tudjuk ezt szállítani. Legjellemzőbb módja egyébként az, amikor a felhasználó böngészik egy adott weboldalon, akkor a ottani, esetleg máshol is meglévő története alapján számára releváns termékeket ajánl egy ajánlórendszer.
Még esetleg egy-két use case tudunk említeni, hogy jobban mindenki átlássa, hogy miről is beszélünk?
Igen, hát a keresést is szokás personalizálni, tehát amikor beír valaki valamit a keresőmezőbe egy adott weboldalon, akkor két dolgot lehet personalizálni. Egyrészt azt, hogy hogyan egészítjük ki mondjuk egy megkezdett keresőszót, tehát előtérbe kerülnek, vagy felugranak azok, amelyek a korábbi keresésekre illeszkednek, ez a kulcsszó keresés personalizálás néven fut. Másik lehetőség az, hogy a találati listát personalizáljuk olyan módon, hogy azok a termékek kerülnek előre, amelyek véletlenül relevánsak.
Most nagyon úgy tűnik, hogy valóban ezt egy egészen művészi szintre lehet már szinte emelni, ezt a personalizációt. A minap jött velem szembe egy McKinsey kutatás, és ott már az jött ki, hogy a vásárlók 80%-a vásárol akkor, hogyha személyre szabott ajánlásokból tud választani. Vagyis láthatólag tényleg működik ez az egész. Nektek mi a tapasztalatotok? Melyek azok a legfontosabb eszközök, amit tényleg igazán működik? Tehát például, hogyha valaki félbeszakítja a vásárlást, és utána kap egy ilyen push üzenetet, az például megy? Csak most mondtam valamit.
Mi azt látjuk, hogy jellemzően nem ezzel kezdik a personalizációs eszköztárnak a kihasználását a vevőink. Részben azért, mert ez csak bizonyos bevőtípusra működik, tehát nyilván ott, ahol van kosár, tehát az e-commerce területen működik ez kizárólag. Mondjuk azt mondanám, hogy a legjellemzőbb az ajánlódoboz megjelenítéset, ahol különböző típusú ajánlatokat lehet megjeleníteni. Ilyen például az, hogy a tipikus Amazon példa, akik vették ezt is, azok megnézték ezt is. És akkor itt különböző eseményeket lehet mondani, hogy akik nézték ezt, azok vették ezt is, tehát ezeket lehet kombinálni különböző módon. Másik tipikus eset, hogy amikor valaki fölmegy egy oldalra, akkor a fő oldalon vagy egy kategória oldalon milyen termékeket tudunk neki ajánlani abból annak a webáruháznak vagy annak a fő kategóriának a választékából. Erre mind ugye azért van szükség, mert jellemzően, és akkor itt rátérnék arra, hogy mikor érdemes a personalizációt használni, jellemzően akkor érdemes, amikor egy ilyen döntési nehézséget próbálunk támogatni, azaz, amikor nagyon sok termékből kéne választani, és ebben a felhasználó nehezen igazodik el. A keresés personalizáció is nagyon népszerű, de ugyanakkor az e-mail personalizáció is, ahol akár hírlevelet lehet kiküldeni, akár az előbb említett elhagyott kosár esete, amikor nem csak feltétlenül azt tudjuk ajánlani, hanem ahhoz kapcsolódó termékeket, mert ebben az esetben például nem tudjuk, hogy esetleg más boltba megvásárolta ezt a terméket, és az nyilván elég zavaró lehet, hogyha folyamatosan jönnek az üzenetek arról, hogy vedd meg, holott már megvásároltam.
Hát igen, ezt valóban nem lehet tudni. Én azt szoktam szeretni, hogyha megjegyzi, hogy én ezt a kosárba raktam, és már nem kell újból visszakeresnem. Szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos feature. És most így az jutott eszembe igazából, hogy a szavaidból az derül ki, hogy gyakorlatilag itt ez egy ilyen szektorkon átívelő megoldásról beszélhetünk.
Igen, tehát ez gyakorlatilag bárhol lehet használni. Igazából egy fontos ismérve van, hogy mikor érdemes ilyet használni, akkor, hogyha elég sok termékünk van.
A hazai szereplők mennyire éreztek rá már az ízére ennek a technológiának?
Azt gondolom, hogy a nagy piaci résztvevők szerintem kivétel nélkül alkalmaznak ilyen technológiákat. Sokan egyébként a miénket használják, de egyre inkább lejjebb megy ez a létsz, ami a belépési küszöböt jelenti, tehát nekünk van kimondottan kis- és középvállalkozások számára készített termékünk, amit nem Yasp-nak, hanem Yaspify-nak hívnak. Ennek egyébként van magyar weboldala is, míg a Yasp az inkább egy ilyen nagyvállalati termék, tehát ott magasabb a belépési szint, és itt néhány $10 kezdődik a legkisebb csomagunk, tehát néhány klikkel meg lehet csinálni a teljes integrációját a mi szolgáltatásunknak a weboldala, és utána egy 2 hetes próbaidőszak után kezdődik csak a fizetéses időszak, tehát még ki is lehet próbálni rizikómentesen.
Megéri egyébként egy ilyen rendszert elkezdeni így saját szakárra összeeszkábálni, vagy sokkal jobban megéri külső szolgáltatót igénybe venni?
Ez is egy méretkérdés. Tehát, hogyha valaki egy akkora céget üzemeltet, mint a Netflix, akkor nyilván ő megengedheti magának, hogy a megfelelő szakértelmet megvásárolja, kifejlessze, és így egy számára egy egyedi technológia álljon elő. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan cég van nyilván, aki ezt nem teheti meg. Schuster maradjon a kaptafánál, azaz az, akinek a personalizáció a feladata, az csinálja azt, az, akinek pedig mondjuk az értékesítés a feladata egy adott weboldalon, az pedig vegye igénybe ezt a marketing eszközt.
Most kanyarodjunk át egy kicsit itt a Big Tech-re, mint ilyenre, illetve arra, hogy micsoda verseny fölényben vannak. Ugye ez most már kezdi kiverni a biztosítékot elég sok helyen. Ugye a Google ellen megindult az eljárás Amerikában, és hát nyilván ugye Európában is sorra szabják ki a bírságokat, és hát állítólag ez még csak az útnak a kezdete. És hát ennek az egyik oka az az, hogy ilyen irdatlan adatvagyonnal rendelkeznek, és hát ez egy hihetetlenül nagy versenyelőny. És akkor itt merül fel az a kérdés, hogy vajon egy ilyen personalizációval, illetve ezenből is a hiperpersonalizációval, mint eszközzel, ezzel bármilyen szinten ki lehet egyenlíteni ezt a versenyelőnyét a Big Technek, hiszen lássuk be, tényleg a Google vagy a Facebook ugye nagyjából mindent tud rólunk, meg szinte jobban ismer minket, mint mi saját magunk. Kérdés, hogy ezzel valamit tudunk egyensúlyozni?
Azt gondolom, hogy igen. Úgy, mint megoldásszállító, úgy azt látjuk, hogy azért azokat a technológiákat, amikkel tehát itt említette a hiperpersonalizációt, azzal azért lehet vetekedni, tehát mondjuk akár egy tartalomszolgáltató, akár egy e-commerce oldal nál a felhasználók elég sok információt ott hagynak, tehát eléggé széles annak a tárháza, hogy mit lehet azzal a nyilván szűkebb, de azért mégis jelentékeny adat mennyiséggel adott vagyonnal kezdeni, amit akár egy magyar e-commerce vagy tartalomszolgáltatónál otthagynak, és például lehet megfelelő, tehát jelentős teljesítmény növekedést lehet azzal elérni, hogyha ezeket jól használja fel az ember.
Te személy szerint szereted ezeket a megoldásokat, mint felhasználó?
Igen, mindig örülök neki, amikor egy jó ajánlás jön szembe, és nem csak akkor, amikor...
És tudod, hogy ti vagytok mögötte.
Amikor mi vagyunk mögötte, akkor is, és egyébként azt is elismerem, amikor nem feltétlenül mi vagyunk mögötte. Tehát például a Netflixnél nem mi vagyunk mögötte, sajnos, de ha jön egy jó Netflixes ajánlás, akkor azt úgy értékelni tudom a maga helyén. De természetesen annak örülök legjobban, amikor látom azt, hogy fú, hát ez mennyire illeszkedik ahhoz, amit éppen
most. És ilyenkor
most
nem indul el az agyat, hogy vajon ezt most pontosan miért is kaptam?
Általában vissza tudom követni, hogy miért kaptam, mert elég jól követtem még azt, hogy milyen algoritmusokat használunk, és akkor ez alapján vissza lehet következtetni arra, hogy aha, ez azért lehet.
Szuper, de akkor ezek szerint még a nagyoktól még mindig lehet tanulni.
Természetesen, tehát azért nem... Nyilvánvalóan egy olyan cég, aki több száz olyan szakembert tud foglalkoztatni, aki ezen dolgozik, azzal azért nem egyszerű vetélkedni.
Világos. Még egészen röviden esetleg nézzük meg, hogy a márkahűségre milyen hatással lehetnek ezek az eszközök, hogy bármilyen szinten befolyásolja ennek a megerősítését, vagy akár ki lehet alakítani egy kvázi márkafüggést?
Azt gondolom, hogy a personalizáció erre kisebb hatással van, mint mondjuk a brand marketing. Tehát mi ugye az ügyfélélményt javítjuk azáltal, hogy nem irreleváns, hanem fontos, hasznos tartalmakat mutatunk a felhasználónak, és ebből a szempontból ez mindenképpen egy pozitív ügyfélélményt jelent. Például szerintem az is egy fontos dolog, hogy nem bombázzuk a végtelenségig kéretlen üzenetekkel a felhasználót, hanem hogyha látjuk, hogy van egy fáradtság egy bizonyos fajta tartalommal szemben, akkor azt nem fogjuk.
Miből látjátok?
Hát abból, hogy nem klikkel rá a felhasználó.
Tehát,
hogy azt látjuk, hogy kiajánlottuk X-szer, de egyszer sem volt reakció a felhasználó részről, az valószínűleg nem egy jó ajánlás, és akkor ezt a negatív információt is visszacsatoljuk a rendszerbe.
Mostanában a beszélgetésünk során mindig így valahogy előkerül óhatatlanul a Netflixnek a social dilemmája, és az pont az ugye az egyik nagy ajánlás, hogy azzal teheted jobbá az életedet ebben a világban, hogy lecsökkented az értesítések számát, és valahogy ugye próbálod egy picit lejjebb vinni azt az aktivitást, ami az online teret jellemzi. És hát ugye ennek a fényében nem érzitek-e azt, hogy ez a kicsit ez az online szőnyegbombázás, ha úgy tetszik, visszaüt, és hát már egy picit itt, mintha utaltál is volna arra, hogy időnként azért már láttak ilyen jeleket, mintha az egyes felhasználók, fogyasztók már picit így, mintha fáradnának bele ebbe az egészbe.
Úgy pontosítanám, hogy tudjuk mérni azt, hogy mikor jelentkezik egyfajta tartalommal szembeni fáradtság. A mi tapasztalatunk az, hogy egyébként az ügyfeleink sem elsősorban ezeket az értesítés alapú szolgáltatásokat favorizálják, mert valóban ez eléggé behatolhat a privát szférájába a végfelhasználóknak. Sokkal inkább ezért a szinkron időben történő, tehát a valós időben történő böngészés során megvalósuló personalizálás az az, ami a volumenében a legnagyobb tételt teszi ki a mi szolgáltatásaink között. Az, hogy akár ilyen elhagyott kosár alapú, akár hírlevél alapú personalizált e-mailt vagy értesítést küldjünk, az ritkább. Egész egyszerűen azért, mert ezek fáradást okoznak az ügyfél oldalon, és másik pedig az, hogy gyakori az is, hogy ezeket kikapcsolják a felhasználók. Tehát inkább én úgy mondanám, hogy más lesz a jellemzőbb touchpoint, personalizációs touchpoint a felhasználókkal.
Hát igen, itt nagyon sok kérdés van, ami felmerül, és zárásképpen egy ilyen kicsit unorthodox kérdést akartam feltenni. Igazából annyit, hogy vajon létezik-e a nem idegesítő felugró reklám? És hogyha igen, akkor ennek mi a titka?
Én el tudok képzelni olyan esetet, amikor ez nem idegesítő, tehát amikor pont azt akarom csinálni, ami egy ilyen felugró reklámban van. Azért, hogyha ez teljesen haszontalan lenne, akkor biztos nem használnák a szolgáltatók. Tehát, hogy ennek van mérhető haszna, és lehet, hogy azok, akiket ez idegesít, azok az elszenvedői ennek, de ugyanakkor vannak ennek haszonélvezői felhasználói oldalon is, különben nem működne, vagy nem lenne elterjedt ez a technológia.
Szuper, hát akkor megnyugodtam, hogy van létjogosultsága ezeknek, és akkor tényleg várom az elsőt, ami nekem is a szám, azt nem tudom elmondani, fáradt vagyok, éhes vagyok, kiebédelt, és várjuk az elsőt, amely valóban szimpatikusnak bizonyul. Hát azt gondolom, hogy ma is rengeteg mindent tanultunk, nagyon érdekfeszítőek voltak ezek a gondolatok, és megérte velünk tartani ma. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, Domonkos.
Én is köszönöm a meghívást.
Szuper, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a technikát továbbra is Nőti Ádám kollégám varázsolja. Mit, hogy fogja a következő adásban is, találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast lelőhelyeteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az ai-hungary.com-ot. Sziasztok! Ez volt az Emmy Stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmy Stúdió az Emmy Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az Emmy Stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmykoalicio@gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.